Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a Lépcsők mai adásában. Farkasi Baja Mária vagyok, az adás szerkesztő műsorvezetője, pszichológus lélekvezető. Mai beszélgető társam Szél Mihályné Aranka, mentálhigiénés gyásztanácsadó. Szeretettel köszöntelek, Aranka, és köszönjük előre is Erdős Leventének a technikai hátteret.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, Ibolya, hogy ismét itt lehetek. Nagy öröm számomra, hogy egy hosszú év után ismét itt tudok lenni, és hogy pontosan egy ilyen témába, egy ilyen nagyon szép témába, amivel a mai napra készültél.
Igen, ma folytatjuk a serdülőkor elengedési nehézségeit, és elsősorban a személyes érintettséged okán is arra fókuszálunk majd, hogy a nagyszülők vajon mit, hogyan tudnak segíteni serdülőkorú unokáiknak és a szüleiknek a kor küzdelmeiben, hogy mindannyian az esetleges sérülésekből is újabb értéklehetőséget találhassunk. Nos, mit hoztál magaddal, mi az, ami téged leginkább foglalkoztat most ebben a témában?
Mint mondtam, hogy nagyon szép ez a téma. Folytatnám is azzal, hogy a személyes érintettség, ugye itt már a személyes érintettség hármassága jelenik meg.
Így van.
Mert a saját serdülőkorom, a gyermekem serdülőkora, és Istennek hála, hogy élhettem az unokám serdülőkorát is. Fantasztikus dolognak tartom, hogy nagyszülőként egy teljesen más szemszögből, egy teljesen más oldalról tudok jelen lenni a serdülő unokám mellett. Nagyon érdekes volt a saját serdülésem, ott a saját szabadságomat próbáltam nagyon-nagyon kiterjeszteni. Aztán jött a gyermekem serdülőkora, amikor meg teljesen más volt a feladatom, szülőként, a szülői szerepben az ő határait próbáltuk a férjemmel olyan szinten szabni, ami az ő számára, és aztán majd a környezete számára is kellemes lehet, elviselhető lehet, illetve hogy határait megtartva időnként azt átlépve boldogulni tudjon az életbe. És most nagyon érdekes ez nagyszülőként nézni, amikor már a gyerekem szab határokat az unokámnak, és ott lenni az unokámmal, aki ebben a határszabásban, hát teljesen értem az ő nehézségeit.
Beszélgettünk itt ezekről a nehézségekről, és ami most így nekem nagyon kitűnik ebből a problémakörből, hogy ugye azt tudjuk, hogy a serdülő hol nagyon nagy életkedvel, vidámsággal van jelen, hol pedig igen komoly, letargikus csendbe begubózva létezik, és hogy bizony itt most az merült föl bennem, hogy mennyire-mennyire elhanyagoljuk azt a szempontot, hogy igazából neki már önmagának lenne fontos, hogy úgy határt szabjon, hogy vannak olyan felvállalt kötelességeim, amit én másokért megteszek, mert hisz közben ott van a serdülőben az a vágy is erőteljesen, és erről az unokád kapcsán is beszámoltál, hogy jó dolog felnőttebbé válni, mert hogy sok embernek segíthetek. Na most pontosan ez, amikor nincs saját kedvem, és mégis megküzdöm, mint egy ezt a kedvetlenségemet, azért, mert vállaltam valamit, ami a többiekért is történik, tehát nem csak arról szól, hogy nekem, tehát ha akár csak egy olyan egyszerű feladatot fölvállalok, mint hogy én vásárolom minden nap a kenyeret, akkor bizony, hogyha mégis erről megfeledkezem, vagy nincs kedvem elmenni a Pékig, mert én most ki sem akarok mozdulni a szobámból, akkor ezt a saját kedvetlenségemet szükséges meghaladni, azért, mert mindenki számít arra, hogy én ezt most meg fogom tenni. És ebből nyerhetem azt a nagy tapasztalást, hogy bár akár annyira is, mert az, hogy így fogalmaz, hogy nincs kedvem, ez a mély letargiában belülről azért úgy élődik meg, hogy képtelennek érzem magam arra, hogy én ezt most megtegyem. Tehát felnőttként ezt is nagyon fontos, vagy akár nagyszülőként is, hogy tudjuk, hogy ez nem egyfajta ilyen, amit mi kamaszos nyegleségnek veszünk, tehát kívülről a kamasz ezt nagyon sokszor próbálja így beállítani, de emögött bizony sokkal-sokkal erőteljesebb lehúzó erők működnek, és ő tényleg olyankor úgy éli meg, hogy ő képtelen. Hát az most lehetetlen, hogy ő kimozduljon a maga bevermeltségéből. Ám mégis, hogyha egyszer-kétszer megtapasztalja, hogy itt ő mekkora egyik oldalról, hogy mekkora csalódást, frusztráltságot, feszültséget és a többi tud okozni azzal, hogy egy vállalt kötelességet mulaszt. A másik oldalról pedig az, hogy amikor megteszi, akkor az neki egy jó leső érzés, hogy bizony tettem valamit oda a család asztalára. Tehát nagyon-nagyon jó lenne, én azt gondolom, hogy ez a kenyér példa egy tökéletes példa Magyarországon, mert hogy többnyire a családok szeretik a kenyeret fogyasztani esténként, és akkor ez egy olyan a szimbolikájában is, mert ugye a kenyér számunkra az életet jelentette, és ez az üzenete még mind a mai napig megvan. Mi még mindig nagyon-nagyon szeretünk családként leülni az asztal köré, és ott megbeszélni a napi dolgainkat. És az egy hatalmasan fontos serdülőkori tapasztalás lehet, amikor azt látom, hogy igen, én is hozzá tudok járulni a családnak a jó kedvéhez, a jólétéhez, és akkor az ő örömük tölti föl az én kedvetlenségemnek a mélységeit. Ha ezt serdülőkorban sikerül megtapasztaltatnunk vele, akkor azt gondolom, hogy egy olyan támogatást adunk számára, ami később az életében újra meg újra a nehézségekkel való megküzdésnél ismét példaként ott van előtte, ott van benne. Te hogy gondolkodsz erről?
Hát így, ahogy most hallgattalak téged, igen, hát először is az, hogy egy serdülőbe megfogalmazódik az, hogy milyen jó, hogy másoknak tudok segíteni. És hogy ezzel aztán tovább hogyan tud megküzdeni, hogy mi az a határ, amikor érzem, hogy segítenem kellene, de most nincs hozzá kedvem. És ha nem teszem meg, akkor tulajdonképpen mit is tettem azzal, hogy nem tettem meg.
Így van.
És hogyha a nehézségeim elleni, nehéz pillanataim ellenére mégis megyek és megteszem, hogy akkor tulajdonképpen mi az, ami engem felemel? Érzem, hogy ezáltal több lettem.
Így van, pontosan folytasd, bocsánat.
Igen, tehát nagyon-nagyon fontos dolog, azt gondolom, serdülő nőknél is, és egyéb más esetben is, figyelve a másikra, a másiknak a visszajelzés, tehát a visszajelzés, hogy tudom, hogy ez most neked nagyon nehéz volt, de megtetted. És ezzel nekem nagyon nagy örömet okoztál, vagy nekünk, a családnak. Hogy folyamatosan kapja a serdülő, kapjon olyan visszajelzéseket, ami az ő nehéz pillanataiba erősítő tud a számára lenni. A családból, vagy a tágabb környezetből is. Nem így állunk.
Nem így állunk, azért én ide most befűznék valamit, mert azt gondolom, hogy akkor egy kicsit áttételesebben ennek még nagyobb a jótékony hatása, mert hogy serdülőkorban pontosan az egy lényegi dolog lenne, hogy átváltsak a külső dicséretekről, legyen ez érdemjegy, legyen ez örömet okoztam a szülőknek, nagyszülőknek, stb. A belsőre, hogy én magam megtapasztalom, hogy tulajdonképpen ezzel én sokkal jobban jártam. Mert a nem volt kedvemből kilettem mozdítva, és mire megtettem, addigra már én megemelkedtem, és most én nekem jó lenni az én bőrömben. És nem azért jó lenni az én bőrömben, mert kívülről meg fognak dicsérni, hanem azért jó lenni a bőrömben, mert ha erre egy picit is figyelek, akkor ezt tényleg érzem, hogy abból a mély kedvetlenségemből följöttem, és látom a napot. Tehát én itt kérném szépen a nagyszülők és a szülők segítségét. A kicsi gyereknek nagyon fontos, hogy sok dicséretet kapjon kívülről. Mert neki ez a külső bátorítás szükséges. A serdülőnél én azt látom nagyon fontosnak, hogy fölhívjam rá a figyelmét. Megkérdezzem tőle. Na és akkor ez neked most milyen érzés, hogy bízhatsz magadban? Hogy megtartod a szavadat, amit adtál? Hát ettől fog nőni, gyerekem, az önbizalmad.
Hát igen, ez lett volna a következő, hogy nagyszülőként sokkal jobb helyzetben vagyok attól, mint amikor még a mert hogy itt, amikor engem kérdeznek, vagy kíváncsi valamire, vagy éppen nem kíváncsi, de úgy érzem, hogy ő most egy kicsit erősítésre, megerősítésre szorul. Vagy nem szorul, de szükség van rá, hogy feljebb emelkedjen, akkor én teljesen másként, nagyszülőként másként vagyok ott.
Mondanál erre egy példát, hogy a hallgatóink is kapjanak akár ötletet is, hogy hogyan jó ott lenni a nagyszülőnek a serdülő életében?
Én a nagyszülőként nagyon-nagyon szeretem azt, hogy elfogadhatom, teljes mértékben elfogadhatom azt, ha ő neki most nehéz napja van. És nem kell, hogy az arra, abba az irányba vigyem, hogy teljes, ezt csinálj, ne így beszélj, ne. Most igenis, most vissza akar vonulni, vonuljon vissza. Ha ő neki most olyan hangulata van, hogy másként szól, szóljon másként, de akkor szeretettel mondjam neki, hogy figyelj, ez most, én értem, hogy miért van, de akkor most beszéljünk róla, vagy gondolkodjunk el rajta.
Tehát azzal, hogy ha jól értelek, azzal, hogy neked már vannak tapasztalásaid, mind belső, mind külső, a saját megélt serdülőkorod, illetve a gyermekeddel végigcsinált serdülőkor alapján, akkor igenis tudsz egy olyan türelmes szeretettel, ám határozottsággal jelen lenni, ami nem akarja a problémát elkendőzni, de hát erre mondjuk azt hiszem, hogy irgalmas szeretettel, ám mégis a sebzett felületet kezelni akarja.
Mondjuk Mondjuk így. Igen.
Mert valóban az, hogyha ezt annak idején még ráadásul ilyen kicsi gyerekkorban tanította meg velem az egyik gyermekem, ami egy serdülőnél hatalmasan fontos lehet, hogy nem elég neked az, hogyha megcsinálom, amit kérsz, még azt is elvárod, hogy ezt feltétlenül jó kedvel csináljam meg. Na, azt hiszem, hogy ez egy serdülőnél hatalmasan fontos lehet, hogy igen, vannak dolgok, például, ugye én ezt szoktam mondani is, hogy ha dühösen vonulunk be a fürdőszobába takarítani, a fürdőszobában akkor az kicsit sem fog ártani, sőt, feltehetőleg messze jobban fog ragyogni, mintha esetleg gyengéd jókedvemben mennék be oda. Ugyanakkor az is biztos, hogy a konyhában főzni rossz kedvűen, az nem egy szerencsés dolog. Hogy fontos azt a rugalmasságot is ezeknek a példáknak alapján a serdülővel megtanítani, hogy lehet átcsoportosítani teendőket. Hogy igenis, ebből lehet az, hogy ebben a kedvetlenségemben én elvonuljak, de az nagyon nem mindegy, hogy mivel vonulok el. Nagyon nem mindegy, hogy akkor most ott végtelen csetelésekbe fogok, vagy esetleg hallgatok olyan zenét, ami már összébb rendezhet, vagy esetleg megnézek egy olyan filmet, amiből megint csak a végére jobban kerülök ki, vagy egyszerűen azt mondom, hogy most annyira nagyon-nagyon álmosnak, fáradtnak érzem magam, hogy akkor én most lefeküdtem és alszom. És ez tényleg így van, hogy egy serdülő képes akár két napot egyfolytában végigaludni. És ezt jó lenne, hogyha a szülők ezt úgy valahogy tudomásul vennék, hogy igen, van olyan is, amikor meg sajnálja az időt az alvásra, mert hogy ő így a végleteit éli. Fontos itt is megint csak azt gondolom, amit te is mondasz, hogy beszélgetni a serdülővel, megbeszélni vele, átbeszélni, hogy mikor mit tapasztal. Mert ilyenkor fogja azt is megtapasztalni, hogy az sem jó igazából nekem, amikor úgymond túlalszom magam, mert hogy akkor nagyon kedvetlenül ébredek. És az sem jó, hogyha mondjuk az egész éjszakát, hát feltéve attól függ, hogy mivel, mert én emlékszem, hogy nekem kifejezetten nagyon jót tett, hogyha úgy körülbelül fél évente egy olyan hosszabb könyvet vettem a kezembe, akkor bizony előfordult, hogy addig, amíg be nem fejeztem, addig én nem aludtam. És ha ez két napig tartott, akkor én két napig nem aludtam.
Most én ezt szomorúan látom, hogy ez például az én unokámnál a könyv ebben az időszakban kiesett a kezéből. Tehát most egy olyan időszakot élünk, amikor nem szíve, mondja is, hogy nem szívesen olvas.
Itt talán az lenne nagyon fontos, hogyha a serdülőktől kértek tanácsot, mert ezt én is megfigyeltem annak idején a fiaimnál, ennyi idős korban az a könyv, amit mi ajánlottunk, az biztos, ha esetleg addig az volt a kezébe, akkor kikerült abba a pillanatba. Ahogy megörültünk neki, hogy jaj, de jó, ezt olvasod, no, ott lett félbehagyva a könyv, ahol kapta ezt a visszajelzést. Viszont, amikor egymásnak ajánlottak könyveket, hogy fú, ez nagyon jó, ezt olvasd el, na, az működött. Azokat a könyveket, amiket lehet, hogy mi el sem olvasnánk, mert nekem mondták is, anya, neked ez túl durva. Hogy azt hiszem, hogy itt van egy nagyon komoly hiányosság, hogy még annak idején egy osztályközösségben is többen szerettünk olvasni, ezért könnyebben eljutottak ezek az információk, hogy egy serdülőnek mit jó úgymond olvasni, mi az, ami föntartja az ő olvasási kedvét. Ma meg, hát nem is tudom, hogy hogy tudnánk ezt eljuttatni. Hát talán úgy, hogy biztatjuk az egyel idősebb generációt, hogy ő még nincs messze ettől a kortól, mit ajánlana az én unokámnak. És akkor fölkutatom azokat az ismerősöket a környezetből, akikről elbírom képzelni, hogyha ők azt mondják, hogy fú, pont amikor ennyi idős voltam, akkor én olvastam ezt. Te olvastad már? És elképzelhető, hogy ez fölkelti az érdeklődését, és újra oda kerül a kezébe a könyv.
Igen, ez teljesen.
Próbáljunk leleményesek lenni.
Leleményesek és rugalmasak.
Így van. Így
úgy
van.
Gondolom, hogy ez egy fontos dolog rugalmasnak lenni, de nem egyszerű. Pontosan a korunknál fogva már nem olyan egyszerű az a fajta rugalmasság, ami ehhez a korosztályhoz kell.
No, én azt gondolnám, hogy akkor itt pontosan az lenne a fontos, hogy a nagyszülők a rugalmasságukat az irgalmasságukkal pótolják. Jó? Mert abból egy még értékesebb rugalmasságként élődik meg az, amikor én ne rugalmas akarjak lenni. Ne akarjam megérteni azon a módon, hanem akarjak irgalmas bizakodó lenni, hogy az Isten sokkal jobban tudja, hogy abban a szövevényben, ami most körbeveszi az unokámat, abban ő hol látja az útvonalat. Ő látja. Én nem fogom látni. De hát remélhetőleg már messze érettebb, stabilabb a hitem, mint akár a gyermekemé, akár az unokámé. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy itt én ezzel tudom megtámogatni a legjelentősebben ezt a kort. Hogy hiszem azt, hogy mindig mindeneken keresztül, úgyhogy most kérjünk is majd egy kis zenét, a zenén keresztül különösen lehet jól támogatni az unokáinkat.
Sötét fenn az ég, fény sehol sem ég. Az arcomra álmos köpszit áll. Süket, sűrű csönd, némaság köszönt, és senki nincs, ki fénylő jelet gyújtson az éjszakán. Jöjj el hát Istenem, lobbancs lángot az éjjelen, élő irgalmadat terjeszt fölé. Jöjj el, hát Istenem, nyíljon már ki a védtelen. Jöjj el, gyermek arcú Isten száj közé. Jöjj el irgalom, jöttöd reményt, megváltást ígér. Minden elveszett, ne hagyd népedet, hiányod a szívekben már a földtől az égig ér. Jöjj el, hát Istenem, lobbancs lángot az éjjelen, élő irgalmadat terjeszt ki fölé. Jöjj el, hát Istenem, nyíljon már ki a vég.
Folytatjuk a lépcsők adását. Szeretettel köszöntjük az újonnan kapcsolódott hallgatókat. Farkasi Baja Mária vagyok, és Szél Mihályné Arankával beszélgetünk a serdülőkor elengedési nehézségeiről. Nos, úgy gondolom, hogy ide a kedvetlenség és a kedv témához nagyon fontos, hogy hozzákapcsoljuk, hogy igen, a kornak van ma egy olyan elvárása, hogy éld meg a pillanatot szenvedéllyel, éld meg a pillanatot, és ha nem tudod így megélni, akkor annak már nincs is értéke. Ezt azért találom különösen veszélyesnek, mert közben elsikkadt, eltűnt az a nagyon fontos fogalmunk, hogy szívvel, lélekkel, lelkesülten. Hogy lehet így előcsiholni valamiféle szenvedélyességet, ilyen-olyan sokszor bizony valamiféle szerek alkalmazásával is, de hogy ez nem az lesz, amikor belülről valami hív, valami szólít, valamiről tudom, hogy ezt én fontosnak érzem az életben, ezt én értékesnek érzem az életben, és ezért érdemes hevülni, érdemes égni, ehhez érdemes égi kegyelmet kérni, hogy én ezt azzal a lelkesedéssel akarjam tenni, amit tulajdonképpen nagyon sok fiatal a felnőtt életből hiányol. Ez is azt gondolom, hogy egy komoly kihívás, különösen a nagyszülőknek, mert mi az, amiben a nagyszülők ilyen lelkesültséget közvetíthetnek az unokák felé. Ha bennem nem születik meg például az Isten iránti lelkesedés, az a lelkesedés, hogy akarok napról napra jobban bízni az ő erejében, hogy ő meg fogja nekem adni, elkezdem azt a tevékenységet, és megkapom tőle a lélek támogatását, segítségét, hisz ez a lelkesültség állapota. Azt nem én fogom magamból pusztán, önmagamban képtelen is vagyok rá. És ezért olyan fontos, hogy a serdülő, amikor képtelennek érzi magát, amikor úgy érzi, hogy nem, ez semmi esetre sem mehet, mert én képtelen vagyok rá, akkor nagyon-nagyon fontos lenne, hogy kapjon egy olyan nagyszülőt. Ez persze, hogy te képtelen vagy rá, de ki mondja azt, hogy ez neked egyedül szükséges. Kezd el, csinál, gyerünk, csináljuk. És nézzük meg, hogy akkor milyen is lesz ez. És ez lehet a legegyszerűbb tevékenység. Kiváló lelkesítő hely egy nagymamának, például különösen egy advent idején, a karácsonyra készülődésben, a sütés-főzés. Ha én ezt tényleg azzal a szándékkal csinálom, hogy tudom, hogy ez az egész családnak mekkora örömet fog okozni, akkor ott bizony, ott van az a gyengéd lelkesültség. Az otthonnak az a melege, ami pont ennek révén lesz ott majd karácsony este is. Hogy ezt nem mi kreáljuk valahogy magunkban.
Ezt nem mi kreáljuk magunkban, ezt kapjuk.
Kapjuk, de
ez jön oda pontról,
ha
nyitottak vagyunk rá, így van, jön oda föntről, hogy ez a lelkesültség hogy adható át, hogy ragadja magával azokat, akik a környezetünkben vannak. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy van-e vajon olyan erő az én lelkesültségembe, amivel őt meg tudom mozdítani. ehhez nagyon-nagyon sokszor, nem sokszor, hanem folyamatosan számomra imára van szükség.
Ez természetes.
Minden egy napomat azzal kezdtem, hogy adja meg számomra a mindenható azt a lelkesültséget, amivel szolgálatára lehetek a környezetemnek, és magammal tudom ragadni, hasznára tudok lenni, támogatni tudom őket. Tehát én azt gondolom, hogy a nagyszülői kornak pont ez a szépsége, hogy már a lelkesültség nem a külvilágból érkezik pusztán, hanem onnan fentről. Nagyobb nyitottsággal tud egy nagyszülő az isteni kapcsolatban lenni, és azt továbbadni.
Így van, és olyankor, ugye, mert azt ígéri nekünk Jézus, hogy aki szomorkodik, azt megvigasztalom. Ha én hiszem ezt, hogy tényleg, akkor biztos lehetek benne, hogy rajtam keresztül is akarja ezt a megvigasztalást adni. Feltéve, ha én nem azért akarom, hogy mindenképpen jó kedvre derítsem, mert akkor félre fog menni az egész történet, az már egész másról fog szólni. Nagyon örülök, hogy nagyon akarod mondani. Mondjad, Ari, amit akarsz.
Én azt gondolom, hogy ez a mindenáron, ez kényszer, szóval egy ilyen kényszer történet tud lenni, ami hitem szerint nem szívből jövő, és hiteltelen is a környezet számára. Mert hogyha nem tiszta szívből teszed, amit teszel, akkor az nem tisztán megy át, és nem lesz az ő számára az a megerősítő, vonzó, támogató, ami egyébként, ha tiszta szívből teszed, lehet, lesz, és van.
Ez feltétlenül így van, és akkor még egy dologra szeretném, hogyha irányítanánk a figyelmünket, hogy fontos, hogy ne a saját igényeimhez igazítsam, hogy vajon mik azok a területek, ahol ezt a legkönnyebb először megtapasztaltatni az unokámmal, hanem az ő kifejezési módjához. Tehát az, amiről tudom, hogy egyébként őt az még egy-két évvel ezelőtt is bizony lelkesülté tudta tenni. Tehát, ha mondok egy példát, ha valamiféle intellektuális probléma volt az, amiben nagyszerűen tudtunk együttműködni, és most is azt mondom, hogy fú, hát én úgy szeretnék most összeállítani egy olyan, tudom is én, versgyűjteményt, vagy énekeket, vagy bármit, amivel így készülhetnék a karácsonyra, akkor ha ilyen jellegű, ilyen, mondhatni, ilyen típus az unokám, akkor erre vevő lesz. De lehet, hogy a másikat azzal tudom lelkesíteni, hogyha azt mondom, hogy én ekkor és ekkor vagy, amikor beszéljük meg, hogy mikor van kedved, hogy sütögessünk együtt. Vagy meghívhatom arra is, hogy nem tudom, hogy állsz a szobádban a renddel, de szívesen megyek. Szívesen megyek, és csináljunk együtt rendet. Mert az mégiscsak egy sokkal jobb érzés, mint egyedül bármivel is küszködni. És itt vagyok. Tegyük. Vagy nyugodtan lehet azt is mondani, hogy no, most akkor éppen tudom, hogy a Caritasnál szükség van fiatal erőre, akik jobban bírják a súlyokat, akkor meghívnálak, hogy gyere, segíts nekem cipekedni ekkor vagy akkor. És már megint találtam egy olyan lehetőséget, ahol biztos vagyok benne, hogy maga a tevékenység természetéből adódó következmény az, hogy meg fogja őt emelni. Mert ezekben a dolgokban mind-mind-mind a lélek kap újra lehetőséget, hogy ő fejeződhessen ki.
Csendesen is lehet lelkesíteni egyébként. Most eszembe jutott egy példa, amit hát elég gyakran, amikor ilyen nagyon visszavonulós hangulatban van az unokám, akkor hazajön az iskolából, és akkor amerre megy, ott lápakol, és akkor ugye ott van, hogy a szülőtől azt hallja, hogy tegyél rendet, és akkor bevonul a szobájába, ott marad mögötte szépen minden, és akkor összegyűjtöm, ami ott maradt, beviszem a szobájába, lepakolok, és egy óra múlva kijön, megölel, köszönöm. És utána már.
Így van, hisz ha nézzük ennek a szimbolikáját, akkor ugye megszólítottalak. Várom, hogy te válaszolj, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogsz válaszolni. Ugye, hogy elkezdesz velem veszekedni, hogy én ilyen meg olyan vagyok, vagy úgy, hogy utánam hozod, nem hagyod úgy, de nyugodtan kivárod, amíg én is észreveszem, hogy te most tettél értem valamit.
És hitem szerint minta tud lenni az ő számára, azon túl, hogy lelkesítő is. Nagyon szeretem ezt a nagyszülői korszakomat, mert hogy a kicsi unokámmal is úgy tudok ott lenni, hogy csendesen. Tehát, hogy csendesen figyelem, hogy ő hogy játszik, hogy a játék közben mire van igény.
A kisunokádnak egész biztos, hogy ez a legfontosabb, hogy te csendesen szemléled őt, így van.
Ugyanígy van a nagyunokámmal is. Tehát, hogy amikor csendesen kell ott lennem, akkor csendesen tudjak ott lenni.
Illetve, ugye, igen.
Mert hogy nagyon fontosnak látom, hogy ott vagyok mellette, hagyjam őt abba, amiben van, de érezze, hogy ott vagyok, és tudja azt, hogyha akkor nyugodtan szólhat, jöhet, tehet, kérdezhet.
Ez így van. Ez így van, a serdülőknél itt esnek tévedésbe a szülők, nagyszülők általában, hogy úgy gondolják, hogy ő már nem is törődik velem, nem, teljesen mindegy, hogy otthon vagyok, vagy nem, tehát én nyugodtan elmehetek, csinálhatom a magam dolgát. Ez nem így van. Az ad neki biztonságérzetet, hogy amikor neki szüksége van rám, akkor ott talál valakit, akihez fordulhat, ebben tökéletesen nagyon igazad van, és nagyon örülök, hogy így a műsoridő vége felé, ami persze szépen csendben újra tett, ez kerekedett ki. Úgyhogy akkor kérdeznélek, hogy a szokásos kérdésem, hogy mit viszel magaddal ebből a mai adásból?
A mai adásból egy nagyon nagy örömet és egy végtelen nagy békét. Egy békét, ami hálára indítja a lelkemet. Örömet, hogy beszélhettünk itt, és megoszthattam másokkal a gondolataimat, érzéseimet. Békét, hogy én békességben, szeretetben lehetek, és szeretetet hálát a Jóistennek, hogy mindezt megélhettem.
Köszönjük szépen, Ai, ezek csodálatos végszavak voltak, és akkor erre bíztatnám a kedves hallgatóinkat, hogy egy picit elővéve az annó serdülőkori emlékeket, hisz te is ezek mentén indultál el, milyen volt az, amikor én serdülő voltam, milyen volt a fiammal ezt megélni, hogyan tudom ezt jobban, máshogy, és a saját mostani önmagamhoz igazítva az unokámmal megélni. Ez a legfontosabb. És ott van a vágy bennünk, hogy igen, Istent akarom közvetíteni számára, az ő jelenlétét, az én jelenlétemen keresztül. Köszönjük szépen hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet. Búcsúzik a Lépcsők adása. Köszönöm szépen Erdős Leventének a technikai segítséget. Neked, Ari, hogy itt voltál, Szél Mihály névvel beszélgettem, Farkas Ibolya Mária voltam. Búcsúzok, további áldott estét, áldott készülődést kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!